Tehát Jeremiás 15-től 21-ig. Te ismersz, Uram, gondolj velem és fogd pártomat. Állj bosszút üldözőimen. Ne légy tovább türelmes, mert elfognak engem. Tudd meg, hogy érted szenvedek gyalázatot. Ha eljutott hozzám igéd, én élveztem. Igéd vidámságot szerzett nekem, és szívbeli örömöt, hiszen rólad neveztek el engem. Uram, seregek Istene! Nem ültem vigadozva a tréfálkozók körében, magamra maradtam, mert kezed rám nehezedett, bánattal töltöttél el. Miért tart fájdalmam szüntelen, miért nincs gyógyulás súlyos sebemre? Olyan vagy hozzám, mint a csalókapatak, amely nincs állandóan víz. Erre így szólt az Úr. Ha megtérsz, megengedem, hogy újból szolgálatomba állj. Ha értékes dolgokat beszélsz, értéktelenek helyett, akkor szószólom lehetsz. Nekik kell hozzád térniük, nem neked hozzájuk. Bevehetetlen érzfallá teszlek ezzel a néppel szemben, harcolni fognak ellened, de nem bírnak veled, mert én veled leszek. Megsegítlek és megmentelek, így szól az Úr. Megmentelek a gonoszok kezéből, megszabadítalak a hatalmukból. Imádkozzunk. Uram, köszönjük neked, hogy te olyan hatalmas vagy, hogy bármilyen nehézség ér, akkor te ott vagy mellettünk, és megvédesz minket. Köszönöm, hogy te lehetsz az a biztos pont az életünkben, amikor akire tudunk bizalmat vetni, és köszönöm, hogy nem a saját erőnkben bízva kell megoldanunk az életünk nehézségeit, és köszönöm, hogy nem csak a nehézségek mellett vagy ott mellettünk, hanem az örömeinket is meg tudjuk veled osztani. Értek, köszönöm neked azt, hogy adsz nekünk egy gyülekezetet, egy otthont, akikkel együtt tudjuk egymás örömét és egymás fájdalmat is hordozni. Kérlek, hogy te légy itt ma velünk, és kérlek, hogy tedd meg az igét szólóját közöttünk. Amen.
Kedves testvérek, szoktunk-e panaszkodni? Vagy inkább talán úgy kéne kérdezni, hogy előfordult-e már, hogy panaszkodtunk? Azt hiszem, a magyar ember még el is énekelte ezt, a télen nagyon hideg van, nyáron nagyon meleg van, soha sincs jó idő, mindig esik az eső énekben. És tényleg, hogyha megfigyeljük magunkat, akkor igen gyakori, hogy előfordul, hogy valami miatt panaszkodunk, és talán azt kérdezzük, hogy miért engedte Isten, miért ezt csinálta Isten, miért azt. Miért? Ma is egy ilyen panaszról olvastunk, és hallunk Jeremiással kapcsolatban, de ki is volt ez a Jeremiás? Jeremiás Krisztus előtt, hogy 650 körül született a déli ország részben Jeruzsálem mellett Anátótban, akkor, amikor Jósiás volt a király. Jósiás 13. évében, uralkodásának 13. évében kezdett ő szolgálni. Jósiás volt az, aki megtalálta a törvénykönyvet Isten házában, de előtte az ő uralkodásának 12. évében kezdte el egyáltalán megtisztítani Jeruzsálemet. Aztán az ő szolgálatában átnyúlt az északi területre is, Észak-Izraelbe. Tehát a 12. évben kezdi el megtisztítani az országot, és a 13. évében hívja el Isten Jeremiást. És fiatal emberként hívja el, aztán egyedül is marad egész életében, nem vehet magának feleséget. Az apja pap volt. És aztán 40 éven keresztül hirdeti Istennek az üzenetét, 40 éven keresztül, úgyhogy gyakorlatilag senki nem mozdul az ő szavára, senki nem változik meg, senki nem tér meg, és Cidkijá, vagy Sedékiás király idejében ugye elhurcolják a déli országrészt is Babilóniában, őt pedig ekkor elviszik a honfitársai Egyiptomba, és ott is hal aztán meg. Az ő üzenete az volt végig, hogy Izrael, amíg Isten őket hordozta az Egyiptomból való kiszabadulás után a pusztában, addig egy hűséges nép volt, Istenre figyelt, Istenre hallgatott. De amikor Isten bevitte őket Kánaán földjére, akkor nagyon hamar elfordultak Istentől, és nagyon hamar az ottani népnek, a Kánaán népének az isteneihez hajoltak. És aztán ezt így is mondja, hogy a fákra meg a kövekre mondták azt, hogy na ők nemzettek, ők szültek minket, és ők a mi isteneink. És ezért nagyon keményen megintette a népet, nagyon keményen szólt hozzájuk, De Jeremiásnak a személyisége igazándiból egy meleg szívű ember volt, egy érzékeny lelkű valaki, aki hallotta, meghallotta ebben a korban is Istennek a szavát. És aki minden ő bajával, keservével, kínjával Istenhez fordult, volt bátorsága Istenhez fordulni. Egy olyan korban, amikor mindenki elhagyja Istent, ő teljesen más alapokon áll. És Istenre hallgat, azt várja, hogy mit mond Isten, és minden emberhez így, olykor keményen, de így szól. De miközben ilyen keményen szól a néphez, belül a szíve mélyén sír. Sír azért, mert ennek a népnek olyan jövője van, ami nem emberhez méltó, és nem az Isten népéhez méltó. Sír, miközben keményen beszél, és megszakad a szíve a népét. Egyik helyen azt írja, hogy bárcsak a fejem víznek, és a szemem könnynek forrásává válnék, éjjel-nappal siratnám népem megöltjeit. A 15. fejezetből olvastunk. Az előtte levő fejezet, a 14. rész is egy ilyen kemény beszéd, ahol elmondja többek között azt, hogy a népe azért tart ott, ahol tart, mert hamis proféták vannak, járnak, kelnek közöttük, és hamis emberek szólják hamisan Isten igéjét. És a 15. fejezet pedig úgy kezdődik, hogy Istennek az a szava, hogy ha Mózes és Sámuel állnának is előttem, nem hajolna lelkem a néphez. Milyen kemény szó ez. Mózes és Sámuel a két leginkább, vagy a leghatékonyabb közben járója Isten és a nép között. Akik tényleg meg tudták változtatni Istennek a terveit, gondolatait, már nem gyökeresen nyilván. És azt mondja Isten, hogy még hogyha most ez a két nagy ember, proféta állna is előttem, akkor sem változnék meg. És ezek után, vagy ezután a kijelentés után Jeremiásnak tényleg nagyon nehéz volt profétaként a népe között élni és szólni. Nagyon nehéz feladata volt. Így aztán azt olvassuk, hogy az ő gondolatai panaszba csaptak át. Panaszkodni kezdett. A 10. versben azt olvassuk, hogy jaj nekem, anyám, mert arra szültél, hogy perlekedjem, és vitázzam az egész országgal. Nem adtam, és nem kaptam kölcsönt, mégis mindenki átkoz engem. Ugye a pénz az nagyon kényes dolog. Ezért mondja a magyar közmondás is, hogy közös lónak túros a háta, sebes. Kényes kérdés. De most azt mondja Jeremiás, hogy ő nem a pénz miatt került ebbe a nehéz helyzetbe. Ő nem adott és nem kapott kölcsönt. És mégis mindenki ellene van, és mindenki ő is ellene van mindenkinek, látszólag, és mindenki is ő ellene áll. Kicsit később, a 20. fejezetben ki is fejti, azt mondja, hogy átkozott az a nap, amelyen születtem. Ne legyen áldott az a nap, amelyen anyám szült. Átkozott az az ember, aki hírül vitte apámnak, hogy fiú gyermeke született, és nagy örömöt szerzett neki. Úgy járjon az az ember, mint a városok, amelyeket feldúlt az Úr szánalom nélkül. Reggel jajkiáltást halljon, délben harci zajt. Miért nem öltek meg anyám méhében, hogy anyám lett volna a sírom, méhe örökre terhes maradt volna? Minek is jöttem ki anyám méhéből, ha csak gyötrelmet és szenvedést látok, és napjaim szégyenben érnek véget. Azért látjuk azt, hogy milyen gondolatai vannak Jeremiásnak. Csupán azért, mert szembe kell állnia a néppel, mert az Istennek az igéjét hirdeti. De nagyon nehéz volt az ő helyzete. És így a 15. versnél olvassuk azt, hogy egy segélykiáltásba csap át. Az ő panasza segélykiáltás Isten felé, az egyedül való életében, vagy az egyedül létében. Azt mondja Istennek, hogy te ismersz, Uram. És milyen vigasztaló gondolat ez tulajdonképpen, hogy te ismersz, Uram. Te tudod azt, hogy ki vagyok én. Amikor Isten elhívta, azt mondja, hogy anyád méhétől fogva ismerlek téged. Én formáltalak. Jeremiás az egész életét Istenre építette föl. Minden gondolata és cselekedete Istenre nézett. És az ő egész élete nem a karrierről szólt, nem az önmegvalósításról, hanem az Istennek való engedelmességről. Mindig azt mondta és azt tette, amit Isten várt és kért tőle. Vajon hányan mondhatjuk el mi ma azt, hogy az Isten, mivel Istenre hallgattunk, hogy az Isten kedvéért fordultak el az emberek tőlünk, köpködtek meg, akartak eltenni lábalól. De Jeremiás ilyen volt, aki azért maradt egyedül, mert az Istenre épített, az Istenre figyelt. És a múltja, azt mondja, hogy Istenem, te látod a múltamat. Az egész múltja mutatja azt, hogy az Isten volt az ő lételeme. Mindent Istenért cselekedett. A 20. fejezetben olvassuk szintén azt, hogy seregek ura, aki megpróbálod az igazat, aki belátsz a lélekbe és a szívekbe, hadd lássam bosszúdat rajtuk, hiszen eléd tártam peremet. Minden helyzetben, amikor ellene álltak, amikor ellenségei voltak, akkor is Istenre támaszkodott. Isten elé vitte az ő panaszát. És most is Jeremiás Istenhez kiált segítségért. Különben vége lenne. És ez egy nagyon érdekes dolog, és szerintem ezt mindenképpen meg kell tanulnunk tőle. Hogy miközben nagyon nehéz helyzete van, Istentől vár segítséget. Látunk magunk körül olyan embereket is, akik, hogyha nehéz helyzet van, akkor gyorsan lecserélik az Isten. Annak idején az egész nép ellen végül is ezért szóltak a proféták, és ezért küldte Isten a bírákat is, mert olyan hamar lecserélték a nyomorúság idején az Istent. Ha szárazság volt, nagyon könnyen fordultak más istenekhez, a kánaáni termékenység istenekhez. Nagyon könnyen fordulunk mindenféle más kultúrához, meg egészségmítoszhoz, meg egészség istenekhez, meg nem tudom én kikhez. Az ember magában hordozza azt, hogy nagyon hamar fordulunk egy láthatatlantól a kézzel tapinthatóhoz. Jeremiás soha nem cserélte le Istent, akkor sem, amikor nagyon nehéz helyzetbe kerül, és akkor sem, amikor panaszra nyitja az ő ajkát. Nem másoknál, és nem magánál keres megoldást, hanem Istennél. De azt mondja, hogy Istenem, miért vagy türelmes azokhoz, akik ellened és ellenem állnak? Miért az én ellenségeimhez vagy türelmes? És miért nem az igazhoz? Miért? Miért? 16. versben azt olvassuk, hogy ha eljutott hozzám igéd, én élveztem. Igéd vidámságot szerzett nekem, és szívbeli örömet. Hiszen rólad neveznek el engem, Uram, seregek Istene. Azt mondja a proféta, hogy amikor a te igéd hozzám szólt, akkor én nyeltem, ettem, nyeltem és élveztem azt. Nem az, hogy mit mondott Isten, nem az a lényeg, a tárgya, hanem az, hogy egyáltalán Isten szól hozzám. Isten megszólít engem. Hogy azt olvassuk a Bibliában, hogy Jézus maga mondja azt, hogy az pedig az örök élet, hogy ismernek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust, az az élet, hogy megszólal az Isten, hogy az ő fiát megismerhetjük, hogy az Isten az ő szaván keresztül megismerhetjük, hogy egyáltalán van még Istennek szava hozzánk, és amikor nem szól az Isten, akkor elsorvad a lélek. Jeremiás hallotta Isten szavát, és aztán abból indult ki, hogy az fog történni, amit ő mond. Hogy a nép aztán csak megtér. De azt látjuk, hogy nem az történik, amit ő vár. Pedig az bizonysága lenne annak, hogy ő nem hamis proféta, ő nem a népe ellen szól, hanem a népéért. És aztán azt látjuk, hogy Isten hallgat. Isten hallgat. Nem szól. Miért? Miért nem szól? És gondoljunk bele ezbe a helyzetbe, amikor Istent nem halljuk, akkor jönnek a mindenféle gondolatok. Vajon valami bűn miatt, amit ellene elkövettem? Vajon mert engedetlen voltam, azért nem szól Isten? Miért nem szól? És miért hagyott el? Elhagyott? Milyen gondolatai lehettek Jeremiásnak? Isten volt a védelme minden ellenséggel szemben. és most Isten hallgat. Nem szól. Nincs szava. Pedig csak Istenre építette föl az egész életét. Senki sem érti. Azt olvasok a 16. részben, hogy Isten megtiltja neki azt, hogy feleséget vegyen magának. Egyedül marad. Az apja, aki pap volt, más papokkal egyetemben, azt mondják, hogy ő az Istent káromolja. Jeremiásnak ugye volt a 7. részben olvassuk, volt egy olyan beszéde is, amikor kikelt a templom ellen. Hogy ne bízzatok abban, hogy az Úr temploma ez. Mert igenis el fog jönni Isten, és lerombolja a templomot. És erre később is Jézus idejében is igencsak hevesen reagáltak az akkori emberek. És azt mondták, hogy te a néped, és te az Isten ellen profétálsz. Te Istent káromlod. Pedig Jeremiásnak csak annyi volt a mondani valója, és ezt közölte is velük, hogy ne bízzatok hamisan, szinte babonásan az épületben. Mert az Isten, ahogy kiköltözött és hagyta lerombolni Silót, ugyanígy kiköltözik és hagyja lerombolni a templomot is. Ezért persze már szinte meg akarták lincselni. De most Isten hallgat, nem szól. Nincs szava, és a próféta egyedül marad. Azt mondja a 17. versben, hogy nem ültem vígadozva a tréfálkozók körében. Magamra maradtam, mert kezed rám nehezedett. Bánattal töltöttél el. Azt mondja Jeremiás, hogy jó, egyrészt magára maradt, mert olyan igét hirdetett, ami miatt az emberek ellene lázadtak. Másrészt pedig Isten megtiltotta neki azt, hogy feleséget vegyen. Nem volt családja. A saját családja elfordult tőle. Aztán a 16. részben olvassuk azt is, hogy Isten megtiltja neki azt is, hogy a gyász alkalmakor a népével együtt gyászoljon. És a lakodalmaikon együtt mulasson velük. Isten elveszi tőle ezeket a lehetőségeket is. Azért is, mert ugye a nép már a minden mulatságában egy idegen Istenhez, a kánaániak istenéhez fordult, és minden mozzanatukban és beszédükben és ünnepükben már az idegen Isten volt. És azért is, mert Isten azt mondja, hogy ez egy profécia is, hogy nem lesz a népem között gyász, nem lesz a népem között ünnep, mert elviszik a népet Babilóniába, idegen földre. Profécia is, és természetes is az, hogy nem mulathat ezekkel az emberekkel együtt, és nem mutathatja azt, hogy nincs itt semmi probléma. Az ő puszta jelenléte az ünnepen már mutatta, kifejezte volna azt, hogy rendben van itt minden. Nem teheti meg. És azt mondja, hogy nem ültem vigadozva a tréfálkozók között. Egyrészt Isten elhatárolta őt a néptől, másrészt teljesen természetes volt, hogy amit ő mond, azzal elhatárolódik ő a néptől, harmadrészt pedig ő maga sem vállalt közösséget a népével. Egyedül maradt. És miért? Azt mondja, hogy magamra maradtam, mert kezed rám nehezedett. Hogy miattad maradtam egyedül ebben a világban, ebben az országban. Nem azért, mert én aszkéta vagyok, nem azért, mert én szeretem az egyedül való életet, hanem miattad maradtam egyedül. Csak hogy most Isten hallgat, nincs szava. Abban a helyzetben, amikor egyedül maradt a próféta, és minden ember ellene van, és érzi ennek a súlyát, és bármikor meglincselhetik, akkor az Isten is azt mondja, hogy elhagyta. Egyedül maradt, nincs akivel megossza a gondolatait, nincs, aki megsegítse, aki megvédje, és ezért a próféta szenved. Ebben a helyzetben, amikor Isten nem szól, amikor a prófétához nincs szava, akkor a próféta vajon micsoda? Vajon a foci, labda nélkül foci? A próféta Isten beszéde nélkül még próféta? és ezt az Isten hallgatását nem bírja ki. És ahogy látjuk, a panaszában egyre magasabb és magasabb, vagy mélyebb és mélyebb szintre jut, és akkor mond egy nagyon érdekeset. Azt is látjuk, hogy magamra maradtam, mert kezed rám nehezedett, bánattal töltöttél el, volt valami váradalma, hogy a nép csak megtél. Hát amennyit ő, meg ahogyan ő beszélt, kifejezte az Istennek az igéjét, eléjük élte, képekben is, szavakban is, keményen is. Hát csak van valami látszatja, de nincs. És vannak váradalmai, de nem az történik. Talán az Új Szövetségből eszünkbe jut Keresztelő Jánosnak a története. Neki is volt határozott látása. Neki is volt elhivatása. Az Isten megszólította. Azt mondta, amit az Isten rábízott. És aztán börtönbe kerül, és a börtönbe összekuszálódik minden. Hát miért nem az van, amit az Isten megígért? Hát miért nem az van, amire ő számított? És mi az, ami Keresztelő Jánost is, és Jeremiást is kihozza ebből a mélypontból? Az Istennek a beszéde. Az, hogy Isten megszólal. Keresztelő Jánost emlékezteti az Úr Jézus, hogy mit láttok. Hát az Ószövetség, a profécia teljesedik be. És Jeremiásnak is megszólal Isten. És mond valamit neki, és ez hozza aztán őt ki. De jelenleg még csak úgy érzi, hogy Isten elhagyta, az emberek ellene fordultak, teljesen egyedül van. Miért tart fájdalmam szüntelen? Miért nincs gyógyír súlyos sebemre? Kérdezi a próféta. Aztán valami különöset mond. Azt mondja, hogy olyan vagy hozzám, mint a csalóka patak, amelyben nincs állandóan víz. Egyrészt látjuk azt, hogy még mindig, hogy ezt a nehéz helyzetet az Istennek mondja el. Az Istenhez van. Vagy intézi még ezeket a nehéz, súlyos szavakat is. Nem fordul el az Istentől. Azt szoktuk mondani keresztény körökben, vagy éreztetni, vagy valahogy mégis ott van a köztudatban, hogy a keresztény ember nem panaszkodik. Hát mégiscsak Isten az Úr, mégiscsak vele van az Úr, stb. A keresztény ember ajkáról olyan idegenül hangzik a panasz. Kinek mondja el Jeremiás a panaszát? És ez a nem mindegy. Mert ő az Istennek panaszkodik. Mi sokszor egymáshoz fordulunk, és egymásnak mondjuk el a nehézségeinket, meg a panaszainkat is, meg sok mindent, de Jeremiás és a zsoltárosok, a panasz zsoltárosok Istennek mondják el a maguk panaszait. Én úgy gondolom, hogy igenis helye van a panasznak az életünkben. Hogyha valamivel nem értünk egyet, ha valami nagyon nem tetszik, ha azt tapasztaljuk, hogy nem az történik, amit az Isten megígért, igenis helye van az életünkben a panasznak. De egyetlen egy fülbe lehet panaszkodni, az Isten fülébe, mert Istennek van meg a hatalma arra, hogy megváltoztassa a gondolatainkat. És ezt tessék elolvasni, a legtöbb panaszzsoltár így fejeződik be, hogy az Isten megszólal, és az ember másképp kel föl a térdeiről, mint ahogy odahullott Isten elé. El lehet mondani a mi panaszainkat Istennek, hogy valamivel nem értünk nagyon egyet, amit ő cselekszik. Nem úgy történik valami, ahogy éppen elvárnánk. De az Istennek lehet elmondani. És az Isten a legtöbb panasz zsoltár így fejeződik be, hogy megváltoztatja az ember gondolkodásmódját, akkor is, hogyha nem változik meg semmi, ami kívül van. Ha a környezet nem változik. Azt mondja Jeremiás, hogy te lettél olyan nekem, mint a csalóka patak. Az Isten ellen szól, de az Istennek mondja ezt el. És ez a nem mindegy, hogy kinek s hogyan panaszkodunk. Olyan vagy hozzám, mint a csalóka patak, amelyben nincs állandóan víz. A búvó patak, vagy a csalóka pataknak a képét Jób könyvében olvassuk, ahol Jób így panaszkodik, beszél. Atyám fiai hűtlenek, mint a patak. Ahogyan a patakok vize eltűnik, amikor zavarosak a jégtől, ha olvadó hó rejtőzik bennük. De idővel visszahúzódnak, elapadnak, a hőségben fenékig kiszikkadnak. Letérnek útjukról a karavánok, de kietlen helyre jutnak és elpusztulnak. Nézelődnek téma karavánjai, a sébai vándorok bennük reménykednek, de megszégyenülnek, amiért bennük bizakodnak, csalódnak, amikor odaérnek. Miről is van szó? Télvíz idején a patakok Izraelben is megáradnak. Azok a vádik is, az ideiglenes patakmedrek, amikben nincsen a száraz időszakban víz. És akkor ezek a patakmedrek bőségesen hozzák a vizet, rengeteg víz le tud zúdulni, és elmennek a kősivatagig. És előfordul, hogy a víz ugye nem lehet hozzájutni, hogyha vastag a jégpáncél alatt megy, de aztán kijutnak a sivatagba. És a sivatagban is még egy jó ideig kavarog és kóvályog a víz a maga medrében. És jó, arról beszél, hogy a karavánok, amikor találkoznak egy ilyen vízzel, patakkal a kősivatagban, akkor megváltoztatják az utukat, mert hát ugye hőség van, nagy meleg, a víz pedig életszükséget, és a patak felé veszik az útjukat, és a patak mellett elindulnak, és bármikor lenyúlhatnak, és kapnak friss vizet. Igen ám, de ez a patak, ez csak egy ideiglenes. És a kősivatagban mit csinál? Vagy elszivárog a földbe, vagy lefolyik valami alsó barlangrendszerbe, és majd csak jóval később bújik újra elő, de minden esetre az adott pillanatban már hirtelen nincs mellettük a patak. És azt mondja, hogy Jób, hogy hát ebben reménykedtek, de igencsak csalódniuk kell, úgyhogy néhányan el is hullanak, mert hát a sivatag kellős közepébe a patak magukra hagyta őket, nincs víz. Azt mondja Jeremiás, hogy ilyen vagy te, Istenem. Búvó patak, csalóka patak. Azt mondja, hogy nem lehet rád számítani. Azt mondja, hogy akkor tűnsz el, amikor a legnagyobb szükség lenne rád. És azt mondja, hogy te magad mondtad, hogy olyan vagy, mint az élő víz. Jeremiás második fejezetében azt olvassuk, mert kétszeres rosszat cselekedett népem, mondja Isten. Engem a folyóvíz forrását elhagytak, hogy víztartókat váljanak, repedezett falu víztartókat, amelyek nem tartják a vizet. Isten magáról mondta azt, hogy olyan, mint az élő víz. És azt mondja Jeremiás, hogy hát pont nem. Megígérted, hogy olyan vagy, mint az élő víz, nem vagy olyan. Nem vagy az, akinek mondtad magad. Pont a legnagyobb nyomorúságban, szükségben hagytál magamra. Minden ember ellenem fordult. Bármelyik pillanatban meglincselhetlek. Miattad vagyok egyedül. És pont ebben a legnehezebb szakaszban olyan vagy, mint a csalóka patak. Nem lehet rád építeni, nem lehet benned bízni. Megígérted, hogy velem vagy, és pont, hogy nem az történik, amit megígértél. És akkor a panasznak ezen a csúcsán Isten megszólal. Mégiscsak megtöri a csendet, és mégiscsak mond valamit. És azt mondja, hogy ha megtérsz, megengedem, hogy újból szolgálatomba állj. Ha értékes dolgokat beszélsz értéktelenek helyett, akkor szószólóm lehetsz. Nekik kell hozzátérniük, nem neked hozzájuk. Szóval egy kicsit olyan megdöbbentő az, hogy egy prófétának, aki Istenért föladott mindent, Istenért elhagyott mindent, Isten mellett volt mindig, és engedelmes volt, és azt mondta, amit az Isten mondott, és mindegy, hogy mibe került az, megtette, ennek a prófétának azt mondja Isten, hogy ha megtérsz. Nem a vigasztalásnak a szavai ezek, nem a balzsamnak a szavai. Egyszerű kijelentés, ha megtérsz. Egy prófétának ilyet mond az Isten? Egy prófétának? Egyrészt nagy örömöt jelent a prófétának az, hogy Isten végre megszólal. Ahogy Keresztelő Jánosnál utaltam arra, hogy őt is ez hozta ki, az Isten szava hozta ki a mélységéből, ugyanúgy Jeremiást is, ebből a dezorientált, sötét gondolkodás módjából. Az, hogy Isten megszólal. Ma Magyarországon olyan, és egyre több depressziós ember él. Miért? Mert hiába van az anyanyelvünkön az Isten beszéde, ha nem az Isten beszédeként olvassuk, ha nem olvassák sokan egyáltalán. Hogyan adhatna Isten élő igét, ha nem vagyunk rá kíváncsiak? De azt mondja Jeremiás, hogy Jeremiás panaszában olvasjuk, hogy Isten megszólal. És Jeremiást ezt kihozza a maga mélységéből. De megtérésre szólítja föl Isten. Hívja föl Isten. Mert ahogy Jeremiás a környezetére nézett, arra sok bajra elvonta a tekintetét Istenről. A sok nehézségre nézett. Az emberekre, akik ellene lázadnak. Az jutott eszembe egy nagyon jó kép a Új Szövetségből, amikor Péter ki akar lépni a csónakból, hogy ha te vagy az Uram, akkor engedd, hogy hadd mehessek hozzád a vizen. És elindul. Minden rendben van. Jár a vizen. Ez egy nem mindennapos dolog. Aztán észrevette, hogy hát nagyon fúj a szél, igazándiból nagy vihar van. És amikor a nagy viharra tekintett, akkor elkezdett süllyedni. És Jeremiás is ezt tette. A nagy bajra, a nehézségére, a nyomorúságára nézett. És elvette a tekintetét Istenről. És az ő bizalma is megrendült Istenben. Levette a tekintetét, és egyből nagyok lettek a problémák, a bajok. Ez nem azt jelenti, hogy a problémák, a bajok azok nem olyan nagyok. Ezek tényleg nagyok, és komolyan kell venni őket. De mégis, kire tekint a próféta? És látjuk azt, hogy Isten nem vetette el Jeremiást a panasza ellenére sem. De a prófétának kell visszanyernie a bizalmát. Ahogy eddig Istenre alapozott, ahogy eddig Isten egy szilárd fundamentum volt az életébe, és most ez kérdőjeleződött meg, azt kell visszakapnia újra Jeremiásnak. Mit gondol ő Istenről? Csalókapatak. És azt mondja Isten, hogy ezzel, hogy kimondja Istenről azt, hogy ő csalókapatak, akiben nem lehet bízni, a teremtő és a teremtmény között egy határt lép át. Egy olyan határt, amit nem tehet meg ember. Megtehet, de annak a következménye az, hogy meg kell térnie belőle. Vajon mi a mi panaszainkban, hogy látjuk Istent? Milyennek látjuk Istent? Akire lehet építeni akkor is, hogyha nagy a baj körülöttünk? Vagy akiben csalódni való, aki csalódni való. Aki magában hordozza azt, hogy ő benne ne lehetne bízni. És látjuk azt, hogy azért amikor panasz van az ajkunkon, akkor nyilván a mi érzelmeink igen erősen dominálnak. De nem szabad, hogy az érzelmeink határozzák meg a mi gondolatainkat Istenről. Az Istennek a beszéde az élő és ható, és stabil, és nem változik. És előbb múlik el a világ, mint hogy egy vessző eltűnjék a Szentírásból. Az Istennek a beszéde az mindörökké megmarad. Ezért nem mindegy az, hogy hogy gondolkozunk Istenről. Nem az érzelmeink, vagy nem szabad, hogy az érzelmeink befolyásoljanak bennünket az Istenről alkotott gondolatainkban. Azt mondja Isten, hogy nekik kell hozzátérniük, és nem neked hozzájuk. Márpedig ahogy Jeremiás jelenleg cselekszik, pont elfordul Istentől. Pont úgy gondolkozik, ahogy a nép. Talán keres magának másik lehetőséget. Bár nem fordul el Istentől. Bár nem hagyja ott Istent. Bár Istennek panaszolja el a gondolatait, de mégis a bizalmát, a határozottságát azt elveszti. És azt mondja, hogy ércfallá tesznek, de neked kell visszatérni, és nekik kell hozzád térni, és nem neked kéne olyanná változnod, mint amilyenek a többiek a népben. És aztán azt mondja Isten, hogy ugyanazokat a szavakat, mint a elhívásánál. Hogy ércfallá tesznek, bevehetetlen ércfallá tesznek ezzel a néppel szemben. Harcolni fognak ellened, de nem bírnak veled. Mert én veled leszek. Megsegítelek és megmentelek, így szól az Úr. Megmentelek a gonoszok kezéből, megszabadítalak hatalmukból. nem hagyja el Isten a panasz idején, a legnagyobb nyomorúság idején sem a prófétát. És nem hagyja el akkor sem, amikor az meginog, panaszkodik, nem látja csak a bajt, de Isten nem. És nem új küldetést ad neki, hanem a régit adja neki vissza, amit az elhívásakor adott neki. És olyan jó, hogy újra megígéri azt, hogy veled leszek. Mindegy, hogy hányan és milyen képen vannak ellened, mindegy, hogy mi történik körülötted, mindegy, hogy hány ember áll ellened, mindegy, hogy milyen a sors, milyen a politika, teljesen mindegy minden. Én veled leszek. De amikor Jeremiás eltér az ő Istenétől, a bizalmát kérdőjelezi meg, amikor ezeket a kérdéseket feszegeti, hogy hol van Isten, hogy olyan, mint a csalókapatak, akkor pontosan az ígéretei, az Isten ígéretei kerülnek veszélybe. Márpedig az Istennek az ígéretei megállnak. Az Isten végigviszi mindazt, amit ő kigondolt, amit ő megígért, mert az ő dicsősége múlik rajta. Lehet, hogy nagy, nehéz időszakok jönnek, és lehet, hogy az életünkben is nehéz időszakok jönnek, de lehetséges, hogy mindez csak azért van, hogy Isten próbára tegyen bennünket, hogy mi van a szívünkben. Ahogy ezt az Egyiptomból kivonuló népnél olvassuk. Hogy Isten csak azért engedett nehezeket, hogy kiderüljön, hogy mi van oda bent. Mi van a szívünkben. Hogy gondolkozunk a nehéz időszakban Istenről. Vajon lecseréljük őt könnyen? Vajon mindenki máshoz, fűzhöz, fához, kőhöz szaladgálunk? Vagy Isten marad az Istenünk? Mi van oda bent? És ez csak a nehéz időszakok hozzák ki igazándiból, hogy mit gondolunk mi magunk Istenről. Ott van még azért Jeremiás szívében a bizalomnak a maradéka. És ezzel a bizalomnak a maradékával fordul oda Istenhez, és mondja el az ő panaszát. Olyan szép az, amikor Jézus ugyan lejön a megdicsőlés hegyével a három tanítványon, és akkor hoznak hozzá egy embert, akinek a fia valami betegségben, megszállottságban szenved. És azt mondja Jézus, hogy minden lehetséges annak, aki hisz, meg lehet őt gyógyítani. És ahogy kifakad az az ember, hogy igen, Uram, csak hogy látod az én hitetlenségemet is. Légy segítségül az én hitetlenségemnek. Mi van az emberben? Isten jól látja. Tudom a te dolgaidat, mondja a Jelenések könyvében. Tudom a te dolgaidat. Ismersz engem, mondja Jeremiás az ő panasza elején. Isten tudja, hogy milyenek vagyunk. Nem neki van szüksége arra, hogy kiderüljön, hogy mi van a mi szívünkben. De nekünk szükségünk van rá. És olyan jó azt látni, hogy lehet, hogy minden inog. Lehet, hogy már alig van bizalmam, de a bizalmamnak, a hitemnek a maradékát, azt Istenbe vetem. A panaszomat azt Istennek mondom el, és nem embereknek csupán. És ezek után Jeremiás szilárd ércfallá lehet, akit nem vesznek be, mert nem Isten változott meg, nem az ő kijelentése változott meg. Amit ő megígért egykor, hogy aki hisz Jézus Krisztusban, annak örök élete van, ez nem változott meg. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsátja. Nem változott meg. A kijelentés nem változott meg. Én lehet megváltoztam időközben. Lehet, hogy sok mindent tanultam, lehet, hogy elhagytam az első szeretetemet, lehet, hogy már nem csak Istenhez fordulok, és nem csak Istenbe vetem a bizalmamat, de nem Istennek kell megváltoznia, hanem a prófétának. Még a próféta is az. A hívőnek, még a hívő is. Nekünk, hogyha ezt várja Isten tőlünk. Hogyha azt érezzük, hogy inog sok minden, ha inog az Istenbe vetett hitem, nem Istennek kell megváltoznia, hanem nekem. Olyan jó azt olvasni, hogy Isten ércfallá tudja tenni ezt a prófétát, és utána még olvasunk jó néhány fejezeten keresztül, és látjuk azt, hogy több panasza van még Jeremiásnak, nem csak ez az egy, de mégis Istennél marad, és Istenben erősödik meg újra és újra, és Istennek mondja el az ő panaszait, és Istennek van hatalma arra, hogy megőrizze a prófétát, és megerősítse, és újra és újra és újra ércfallá tegye. abban a helyzetben, amikor nem lesz társa, nem lesz senki, aki megértse, amikor nem tér meg abban az időszakban senki, és amikor látja azt, hogy a saját népe, akit szívében sírat, de mégis fogságra kerül, mégis Isten megerősíti abban a helyzetében. Egyedül van, mindenki ellene van, de az Isten megőrzi. És az Isten ma sem hagyott el bennünket sem, 3000 évvel, vagy akárhány ezer évvel később sem, sőt, még az ő fiát, Jézus Krisztust is utánunk küldte, hogy ne érezzük magunkat egyedül. Hogy nem hagyott bennünket hárván, hanem elküldte az ő szent lelkét, aki által kiálthatjuk, hogy Abbá, Atyám, ami nem egy kis dolog, mert hogy az Isten atyámnak, édesatyámnak szólítani, az nem egy kis dolog. És lehet, hogy tényleg komoly problémák és nehézségek vannak az életünkben, és kívül harcok, belül félelem, ahogy Pál apostol fogalmazza, lehet, hogy sok nehézség, de látjuk azt, hogy mi a mi panaszainkat is Istennek mondhatjuk el, és neki van hatalma, hogy kiárassza ránk a kegyelmét, és hogy bennünket megerősítsen, helyreállítson, ami gondolatainkat vissza terelje ő hozzá. Olyan jó az, hogy megtapasztalhatjuk, amikor Istennek van szava. És olyan jó az, hogyha úgy fogadjuk Isten szavát, hogy mint a proféta írja, legalábbis az eredetiből ez jön ki, hogy eszi, fogyasztja, nyeli és szívbéli örömöt okoz az neki. Kívánom, hogy ilyen legyen Istennek a beszéde, amely mindig megáll újra és újra, fölülkerekedik, és amelyet lehet jó ízzel, örömmel fogyasztani, enni, és megerősödhessünk a mi hitünkben, bármikor is lanyolna az meg. Imádkozzunk! Te ismersz bennünket, Úrunk Jézus Krisztus, ismered minden gondolatunkat és szívünket. És ostobák volnánk, hogyha azt gondolnánk, hogy el lehet rejtőzni előled, mint Ádám elrejtőzött egy bokor mögött. Tudjuk azt, hogy ismered a mi érzéseinket, gondolatvilágunkat. Tudod, hogy hogyan működünk. Jobban tudod, mint mi magunk. És te ismered a mi panaszunkat is, ami oly sokszor talán elhagyja a mi ajkunkat. És ismered azt, hogy kinek mondjuk el a mi panaszunkat, bajainkat. És te tudod, hogy voltak olyan helyzetek, amikor nem neked mondtuk el. Megvalljuk neked, hogy bűnünk ez nekünk, hogy nem nálad keresünk megoldást minden helyzetre, hanem embereknél, magunknál próbálunk valamit kitalálni, valahogy megoldani a nehezeket, a problémákat. És megvalljuk neked azt is, hogy amikor nem szól a te igéd, akkor olyan elárvultnak érezzük magunkat. Szükségünk van a te beszédedre, Urunk. Arra a beszédre, ami él, hat, eljut a velünkig, megelevenít, ami megtisztít minden bűnünktől, de te vagy az, aki új életet hoztál nekünk, te vagy az, aki megváltottál bennünket, te vagy az, aki drága árat fizettél értünk. Nem kevesebbet várunk, Urunk, mint az, hogy amikor csak megnyitjuk a te igédet, megszólalj belőle, élet fakadjon belőle, és nem akarunk téged lecserélni, nem akarunk máshoz fordulni. Te vagy a mi Urunk, Istenünk, megváltunk. És köszönjük, hogy nem hagytál el bennünket, hanem a te szent lelkedet adtad, hogy a mindennapokban úgy belülről fakadóan tudjunk téged követni, a te parancsolataidat megtartani, nem külső kényszerként. És köszönjük neked azt, hogy minden bajunkat te látod, és te eléd hozhatjuk. Te tudod, hogy mivel vannak tele a gondolataink és a kezünk. Te tudod, hogy mi győz bennünk olykor-olykor. De szeretnénk, hogyha a mi bizalmunk és hitünk maradékát is te beléd tudnánk vetni minden helyzetben, és te erősítenél meg bennünket. Látod a mi nyomorult helyzetünket sokszor, a problémákat, nehézségeket. Kérünk, hogy legyenek azok szüntelen te előtted. És hogyha türelmes vagy is az ellenséggel, mégis erősíts meg bennünket a veled való közösségben. Szükségünk van rád. És köszönjük neked azt, hogy nem csak ebben az életben segítesz meg bennünket, hanem ígértél nekünk egy örökké valóságot, amikor mindig bűn nélkül, valami elválasztó válaszfal nélkül szüntelen veled és előtted lehetünk. Köszönjük, hogy ez meghatározhatja a mi életünket itt is. Urunk, hadd hozzuk eléd azokat, akik egyedül vannak, akik talán miattad maradtak egyedül, hadd hozzuk azokat eléd, akik súlyos teherként élik meg az egyedül létet, hadd hozzuk eléd a betegeket, akikben talán sok minden elbizonytalanodik, hadd hozzuk eléd azokat, akiknek váradalmai voltak feléd, és nem úgy lettek, ahogy vártuk. Kérünk azért, hogy hadd tudjunk mi magunk változni, hogy hadd lássunk téged szilárd, változhatatlan Istennek minden helyzetben. És mi magunk változzunk, és lássunk téged olyannak, mint amilyen mindig is voltál. Hadd ismerjünk meg téged egyre inkább. És így határozz meg a mi előttünk lévő napot és heteket, hadd tudjunk rád figyelni, és hadd tudjunk olyanok lenni, akik embereket te hozzátérítenek, és nem mi magunk változunk, úgy, hogy végre ők szeressenek bennünket, elismerjenek, és beilleszkedjünk közéjük. Taníts meg bennünket szerinted valóan élni és gondolkozni. Áldj meg így bennünket, de hadd kérjünk azokért, akik még nem ismernek, talán itt közöttünk is téged, és hadd kérjünk a mi családtagjainkért, azokért, akik nem veled járnak, akik elveszítették a hitüket, a bizalmukat, akik fontosabbnak tartják a itteni életet, akiknek az idejéből kiszorultál. Kérünk azokért, akik jól lehet értelmes emberek, mégis a keleti misztika és mindenféle ilyen idegen istenségek felé fordulnak. Fordítsd hozzájuk feléd az ő szívüket és gondolataikat. Taníts meg bennünket úgy szólni, hogy a te igéd hangozzék, és hogy mások is élvezzék a te beszédedet a mi ajkunkon is. Amen.